27. Fejezet. Börtönben. A cellák mintönbe voltak, a két sorstársat tehát egy nagy teremben verték vasra, vagy általában a kis-kisebb mesöket tartották. Társaságban nem volt hiány, körülbelül 20 különböző karú és nemű bilincsbe vert fogoly tengődött itt lármás, mocskos szájú csülhe. Ő felségét keserű szavakra ragadtatta a királyi személyét ért gyalázat, de Hendon komor volt és hallgatag. A történtek nagyon feldúlták. Mint örömtől repeső tékozló fiút ért haza, és azt hitte, mindenki újongani fog. De kiebrudalás és tömlöc lett a fogadtatás. A vágy és a beteljesedés között akkora volt a különbség, és hatása oly megdöbbentő, hogy nem tudta eldönteni, voltak éppen gyászos-e vagy nevetséges-e a helyzete. Úgy érezte magát, mint aki szivárványt látni rohan, és közben beleüt a menkő. De kusza és gyötrő gondolatai lassan-lassan elcsendesültek, és kizárólag a szép editkői csoportosultak. Viselkedésén újra meg újra elgondolkodott, de sehogy sem talált meg nyugtató magyarázatot. Ráismerte vagy sem? Nehezen megoldható talány volt ez, és sokáig töprengett rajta, de végül is arra a megállapodásra jutott, hogy igenis, ráismert, csak érdekből alakoskodott. Átkozni akarta a nevét is, de ez a név olyan sok időn át volt szent neki, hogy a rúcidalmakon megbicsaklott a nyelve. Hendon és a király szurtos, foltos rappoklócba burkolózva, igen-igen nyugtalanul töltötte az éjszakát. A lekenyerezett porkolábok pálinkát hoztak néhány rabnak, és ebből természetesen következett, hogy sokan alávaló nótákra gyújtottak, verekedtek, ordibáltak és licsajoztak. Végül, jóval éjfél után, az egyik férfi rárontott egy nőre, és bilincsével úgy fejbe verte, hogy mire a porkoláb odaért, majdnem meghalt szegény. A porkoláb alaposan eldöngette a fickót, szent volt a béke, és a licsajozásnak is vége lett. Most már mindenki alhatott, ahogyan nem zavarta a két sebesült ember állandó éjveszékelése. A következő héten sivár egy hangúságban, eseménytelenül teltek éjjelek és nappalok, napközben Hendonhoz többé-kevésbé ismerős alakok jöttek bánészkodni, és hogy a csalót különféle szitkokkal illessék, éjjel pedig rendszeressé vált a hajba kapás. Végül mégis történt valami változás. A porkoláb egy öreg embert vezetett be, és így szólt hozzá. Ebben a teremben van a zsivány jártast körülvény szemeidet, padlám, meg tudod-e mondani, melyik az? Hendon feltekintett, és fogsága óta először kellemes érzés járta át. És magában így szólt. Ez Blake Andrefs, egész életében apám családját szolgálta, becsületes, jól élnek, aranyszívű ember. Legalább annak idején az volt. Ma már egy sem hű, becsületes szolga, mint az úg az ember. Ez a fickó is rám ismer, de megtagad, akár a többi. Az öreg ember körül vizslatott, mindenkit sorra megnézett, és aztán így szólt. Nem látok én itt csak rongyos sehonnait és utca söpredéket. Melyik az? A porkoláb nevetett. Itt mi? Mondta. Nézd meg jó ezt a nagy mihasznát, és aztán mondd meg a véleményedet. Az öreg ember közelebb ment, Hendont hosszan és alaposan végigmérte, azután megrázta a fejét, és így szólt. Ez nem Hendon, és nem is volt soha. Jól van. Jól lát még az a vén szemed. Ha én lennék sirhúk, bezzegel látnám-e rongyos szemétre való baját, hogy a porkoláb mondókájának nyomatékául lábúj hegyre állt, mintha a képzeletbeli kötélen lógna, és közben hörgésszerű hangot hallatott, hogy annál jobban szemléltesse a fulladást. Az öreg ember tajtékozva tette hozzá. Legyen boldog, ha nem jut rosszabb sorsra. Ha ránk bíznák a betyárt, bizony Isten, eleve ne égetném meg én. Ne legyen a nevem becsületes ember, hanem a porkoláb tréfás hiénak a cagást hallatott, és így szólt. Csak mondd meg neki alaposan a magadét. Így tesznek a többiek is. Meglásd, jó mulatság. Azzal szobájába sietettesen tűnt. Az öreg ember pedig hirtelen térdre rogyott, és úgy suttogta. Hála legyen Istennek, hogy itthon vagy újra, jó uram. Már hét esztendeje holtnak hiszünk, esélyme, itt vagy teljes és valóságos mi volt ottban. Az első percben megismertelek. Es nem volt könnyű közömbös arcot vágnom, mint ha mást se látnék itt, csak mi haszna csalókat és söpredéket. Szegény vagyok és öreg, sirmiles, de csak egy szót szólj, és én megyek, és világgá kiáltom az igazságot, még ha attól koldulok is. Nem, ezt nem teheted. Neked vesztedet okozná, és még csak nem is segítenél mi rajtunk, mondta Hendon. Mégis hálás vagyok neked, most már nem veszítem el végképp a hitemet az emberiségben. Az öreg szolga Hendonra és a királyra igen hasznosnak bizonyult, sokszor nézett be még ugyanis hozzájuk, hogy becsmérelje Hendont, és közben mindig becsempészett valami jó falatot, hogy a rabkoszton javítson, és mindig voltak friss hírei is. Hendon a csemegéket félretette a királynak, nélkülük ő felsége talán át sem vészelte volna a nehéz napokat, hiszen a komiszra belede, amit a porkoláb lökött eléjük, le sem ment a torkán. Andrefsnak, hogy rajta ne kapják, látogatásait rövidre kellett szabnia, de azért minden alkalommal sikerült épp elég hírt elmondania. Ezeket Halkampus mogta el, de jó hangosan gyalázkodva megtűzdelte csúfjelzőkkel, hogy körülöttük meghallhassa boldog-boldogtalan, és múlasson rajtuk. Így Hendon fokról fokra megtudhatta, mi történt a családjával. Arthur meghalt 6 évvel ezelőtt. Ez a szörnyű csapás, ma meg hogy Millesről nem kapott hírt, apját igen-igen megtörte, közeleg mi érezte halálát, és azt akarta, hogy Huck és Edith még halála előtt egybe kelljenek. De Edith haladékot kért, mert Milles visszatértében még mindig reménykedett, azután megjött a levél Milles haláláról. A hír végképp elverte Sirlichardot, és úgy érezte, ütött utolsó órája, a házasságot most már még jobban sürgették, Huckval egyetemben. De Edithnek sikerült még 1 hónap haladékot kiharcolnia, majd még 1 újabb hónapot, sőt még 1/3-at is. Azután, már Sirlichard halálos ágyánál, megtartották az esküvőt. Házasságuk nem lett boldog. A környéken suttogni kezdték, hogy Edith az esküvő után nem sokkal férje iratai közt a végzetes levél több vázlatára bukkant, és szemébe vágta, hogy fondorlatos módon sietette a házasságot és apjuk halálát is persze. Mindegy, arról hallott az ember, hogyan kegyetlenkedik Sirhuk a hitvesével és a cselédeivel, és apja halála után már a képmutató szerítséget is levetkezte, és nyakló nélkül kegyetlenkedett mindazokkal, akik megkenere így vagy úgy tőle és birtokától függött. Andrevs beszámolójára egy alkalommal a király is hegyezni kezdte a fülét. Azt beszélik, mondta az öreg, hogy a király megborondult. De könyörgök, meg ne mond senkinek, hogy tőlem hallottad, mert úgy hírlik, aki beszél róla, halálfia. Ő felsége rámerett az öreg emberre, majd megszólalt. A király nem bolond, jó ember. Te pedig jobb volna, ha a magad bajával törődnél, sem mint hogy ilyen felségsértő ostobaságot terjesztenél. Mit akar ez a gyermek? Kérdezte Andrevsen nagy felháborodástól megrökönyödve, hisz erre igazán nem számíthatott. De Hendon intett egyet, és az öreg nem is firtatta tovább a dolgot, hanem folytatta mondókáját. A megboldogult királyt 1-2 nap múlva temetik Windsorban, az új királyt pedig 20-án koronázzák Westminsterben. Már pedig ahhoz meg is kell találniuk. Motyogott ő felsége, ezután bizakodó hangon vágta ki, feltétlenül megkeresnek és magam is azon leszek, hogy megtaláljanak. De az Isten szer. Húzakodott neki az öreg, de mondani valója már is a torkának adt, mert Hendon újraintett neki. Folytatta háttere feréjét, Sirhuk is elmegy a koronázásra, méghozzá nagy reménységgel. Arról ábrándozik, hogy főrendként ér majd haza a koronázásról, mert hogy a Lord Protectornál nagy becsben áll. Miféle Lord Protectornál? Csattant fel ő felsége. A Somerseti herceg ő felségénél. Ki az a Somerseti herceg? De hisz csak egy van Seymour úr, Hertford grófja. A királynak csak úgy süvöltött a hangja. De mióta herceg? És mióta Lord Protector? Január utolsó napja óta. És ha szabad kérdeznem, ki tette azzá? Ő maga meg a nagy tanács. A király beleegyezett. Ő felsége felugrott. A király? Ki állt otta? Miféle király? Mikor miféle király? Uram fia, mi baja ennek a fiúnak? Mivel csak egy királyunk van, nem nehéz a felelet, ő felsége hat. Edward, akit Isten tartson meg. Méghozzá micsoda bájos, aranyos fiúcska. És akár bolond, akár nem mondják, napról napra gyógyul, mindenki csak dicséri, ágya és imájába foglalja, hogy Isten tartsa meg sokáig Anglia trónusán. Mert uralkodását már emberséges cselekedettel kezdte, megmentett Windsor herceget, most pedig el fogja töröltetni a népünket gyötrő és sanyargató legkegyetlenebb törvényeket. Ő felsége a csodálkozástól szólni sem tudott, és oly mély töprengésbe esett, hogy már nem is hallgatta, mit fecseg tovább az öreg. Az említett fiúcska az a kicsi koldus gyerek volna, akit saját ruháiba öltöztetve hagyott a palotában. Nem tartotta valószínűnek, hiszen viselkedése, beszéde rögtön elárulná, amíg úgy akarná is a vélszi hercegnek kiadni magát, mindjárt elkergetnék, és kutatni kezdenének az igazi herceg után. Vagy talán az udvar valami főúri sarjadékot ültetett az ő helyére? Nem, nagybátyja ezt semmiképp sem engedné meg. Mindenható kezével azonnal összezúzná az ilyenfajta próbálkozást. Szegény fiú nem sokra jutott töprengéseiben, minél konokabban akarta megoldani a rejtélyt, annál jobban összekuszálódott a fejében, és annál jobban fájt a feje, annál rosszabbul aludt. Londonba akart jutni, és óráról órára nőtt a türelmetlensége, fogságát egyre elviselhetetlenebbnek érezte. És hiába való volt Hendon minden fortéja a király felvidítására, lehetetlenség volt megvigasztalnia. Két asszony azonban, akik mellette voltak vasra verve, több eredményt ért el ezen a téren. Jóságos gondozásuk mellett a király nyugalmat lelt, és egy kis béketűrést tanult. Hálás volt nekik ezért, igen-igen megszerette őket, és jó érezte magát megnyugtató szomszédságukban. Megkérdezte tőlük, miért vannak börtönben, és mikor közölték, hogy baptisták, elmosolyodott és megkérdezte. Hát ez is bűn, és börtönbe kerül érte az ember? Fáj, hogy nem sokáig leszünk együtt. Ilyen apróságért csak nem tartanak itt, ki tudja, meddig. A két teremtés nem felelt semmit, de a cukony volt valami, ami nyugtalanította a királyt. Kíváncsian folytatta hát. Nem mondtok semmit. Szépen kérlek, feleljetek, ugye, nem vár rátok más büntetés? Nyugtassatok már meg, hogy nem kell ilyesmitől félnetek. Talán megkorbácsolnak, csak nem lesznek ilyen kegyetlenek. Mondjátok, hogy nem. Ugye, nem? Az asszonyok most már azt sem tudták, hova legyenek zavarokban, és nagyon elcsüggettek, mert a választ sehogy sem lehetett elkerülni. Végül elfúló hangon szólalt meg az egyik. Jaj, a szívünk szakasztod meg. De tán megengedi az Isten, hogy elviseljük az. Bevallottátok hát? Vágott közbe a király. Tehát meg fognak korbácsolni benneteket. Ó, a kőszívűk az emberek. De ne sírjatok, nem tudom elviselni. Legyetek bátrak. Ha visszajutok jogaimba, majd megszabadítalak ettől a szörnyűségtől, legyetek nyugodtak. Mikor a király reggel felébredt, az asszonyok már nem voltak ott. Bizonyosan kiszabadultak, mondta örömmel, azután bánatosan tette hozzá, de jaj nekem. Ők voltak vigasztalóim. Mindegyikük egy-egy kis szalag darabot hagyott neki emlékül, oda kötözték ruhájára. Azt mondta, megőrzi, amíg él, és hogy mihet lehet, felkutatja drága jótevőit, és oltalmába veszi őket. A fő porkoláb azonban éppen akkor jött be néhány alantassával, és a foglyokat a börtön udvarra terelte. A király boldog volt, de szép lesz látni a kékeget, és friss levegőt szívni újra. Még bosszankodott, és morgott is a poroszlók lassúsága miatt, de végre rákerült a sor, láncait leoldották, és Hendonnel együtt a többi fogoly után küldték. A börtön udvart kőpadozat fette, és felül az ég felé nyitott volt. A rabok hatalmas boltívű kapuból tódultak kifelé, és az udvaron, áttal a falnak, sorba állították őket. Előttük kötelet vontak, és poroszlók is vigyázták őket. A reggel meglehetősen hűvös volt, és az éjszaka hullott kevéske hó csak szomorúbbá tette a látványt. Időnként csípős téli szél süvöltött végig az udvaron, és a havat ide-oda hajkúrázta. Az udvar közepén két oszlophoz kötözött nő állott. A király első pillantásra rádöbbent, hogy éppen az ő jótevői. Megborzongott, és így szólt magában. Hát sajnos mégse szabadultak ki, mint ahogy gondoltam. Még elképzelni is szörnyűséges, hogy ilyenek korbácsot szenvedjenek Angliában. Ez a gyalázat nem holmi pogányországban, hanem a keresztény Angliában. Megkorbácsolják őket, és én, akit olyan kedvesen vigasztaltak, most kénytelen vagyok végignézni ezt a rettentő igazságtalanságot. Megfoghatatlan, hogy én, a hatalom kútfeje ebben az országban, ne tudjam őket megmenteni. De jól vigyázzanak magukra ezek a szörnyetegek, mert egy szép napon még számon kérem tőlük agasságokat. Minden korbácsütésért 100-szal fognak fizetni. Hatalmas kapu nyílt most, és egy csereg polgár tódult be rajta. A két asszonyt körülfogták, és eltakarták a király szeme elől. Aztán egy papírbe, áttört a sokaságon, de ezt sem lehetett sokáig látni. A király most beszédet hallott, mintha a kérdésekre felelnének, de egyetlen szónak sem tudta kivenni az értelmét. Ekkor jövés-mennés, készülődés támadt, a poroszlók ide-oda szaladgáltak az asszonyok mögötte helyezkedő népség közt. És ezen közben a sokaság mind csendesebb és csendesebb lett. Most a sokaságot elparancsolták az asszonyok mellől, és egyszerre olyan irtózatos látványt árult a király elé, hogy a vér is megfagyott tereiben, fahasábokkal rakták körül az asszonyokat, és valaki alájuk gyújtott. Az asszonyok lecegték fejüket, és kezükkel eltakarták az arcukat. A ropogó tuskók közt a sárga lángok egyre magasabbra csaptak, és a szél már kék füstfelhőket lengetett, a pap felemelt kézzel imádkozott, amikor hirtelen két leányka rohant be a nagy kapun, és szívettépő sikoltozással borultak az asszonyokra a mágián. A poroszlók azonban hamarosan elráncigálták őket onnan. Egyiküket szorosan tartották, de a másik kiszabadította magát, az anyjával akar meghalni, kiáltotta, és mielőtt megakadályozhatták volna, újra az anyja nyaka köré fonta a karját. Újból elrángatták, de már a szoknyája lángra lobbant, két-három ember kellett, hogy lefogja, letépték róla a szoknyája égő darabját, és félre dobták. Közben folyton kapálózott, vergődött, ki akarta tépni magát a kezük közül, és egyre azt kiabálta, hogy most már teljesen magára marad a világban, hagyják hát, hadd halljon meg az anyjával. És bár mindkét lány szakadatlan vergődött és sikoltozott, hangjukat elnyomta a mágia felől hallható, velőtt rázó halálordítás. A király az őrjöngő lányokról a mágiára nézett, de tüstént el is fordult, és hamu szürke arccal esett a falnak, és oda se nézett többé. És így beszélt magában. Amit e futó szempillantásban láttam, amíg élek, nem tudom elfelejteni. Éjjel-nappal folyton csak erre gondolok majd, holtom napjáig. Lettem volna vak. Hendon figyelte a királyt, és elégülten állapította meg magában, elmezavara javul, megváltozott a fiú, kezd szelédülni. Ezelőtt neki rohant volna a gaz fickóknak, és király voltát hirdetve parancsolta volna, hogy bocsássák szabadon az asszonyokat. Rögeszméje mégiscsak elmúlik szép csendesen, emlékezni is alig fog rá, Emmie is gétegészséges lesz. Isten küldje Emmie előbb ezt a napot. Ugyanezen a napon sok rabot hoztak, itt kellett éjszakázniuk, hogy másnap az ország különböző helyeire szállítsák majd őket, ott kapják meg aztán kirót büntetésüket. A király ezekkel is elbeszélgetett. Elejétől kezdve kötelességének tartotta elbeszélgetni, amikor csak lehetett, a rabokkal, hogy ezzel is készüljön királyi hivatására, és egyik másik történet hallatára majd a szíve szakadt meg szegénynek. Egyikük egy asszony félkegyelmű volt, egy-két rőfnyi szövet ellopása miatt ítélték a kasztófára. Egy másik embert lólopással vádoltak, de mivel ellene semmi bizonyítékot nem találtak, már azt hitte, megmenekedett az akasztófától, azán, alig került szabadlábra, újra elfogták, amiért szarvast lőtt a király erdejében, erre aztán már sikerült bizonyítékot is találniuk, és ezúttal nem menekszik az akasztófától. Volt köztük egy inas gyerek is, akinek a története különösen elszomorította a királyt, ez a fiú elmondta, hogy egy este talált egy csólymot, mely megszökhetett a gazdájától, és mert úgy gondolta, hogy most már övé lehet, hazavitte, de a bíróság tettét lopásnak minősítette, és halálra ítélte. A királyt rettenetesen felháborította ez a sok embert ellenség, és követelte, Hendon törjön ki a börtönből, menjenek lóhalálában a Westminsterbe, hogy trónját elfoglalja, és ezen túl jogarát kegyelmező nyújthassa ki a szerencsétlenek feje fölé, és életüket megmenthesse. Szegény gyermek sóhajtott a Hendon, ezek a gyászos történetek újra visszahozták nyavajáját. Ha ebbe az áldatlan helyzetbe nem kerül, a fiú talán meg is gyógyult volna azóta. Volt a rabok között egy öreg prókátor, arca rettenthetetlenséget árult el. 3 évvel ezelőtt röpiratot adott ki a Lord Kancellár ellen, igazságtalannak bélyegezte. Emiatt aztán Pellengérre, füleinek levágására, hivatalvesztése és ráadásul még 3000 font bírságra és életfogytig tartó rabságra ítélték. Nemrégiben újból szerkesztett egy röpiratot, és most arra ítélték, hogy levágják, ami még füleiből maradt, hogy 5000 fontot fizessen, azon kívül mindkét orcájára süssenek villogot, és továbbra is börtönben maradjunk. Tiszteletre méltó törvényünk, mondta, és összfürtjeit félrehúzva megmutatta füleinek csonkját. A király szeme csak úgy izzott a dühtől, és így szólt. Senki sem hisz nekem, te sem. De se baj. Egy hónapon belül szabad leszel, sőt mi több, ezeket a gyalázatos törvényeket, melyek meggyaláztak téged, e szégyent hoztak az angol névre, töröltetni fogom a törvénykönyvekből. Rosszul van alkotva a világ, a királyok előbb saját törvényeik iskoláját kellene, hogy kijárják, hadd tanuljanak emberséget.